Köszöntöm hallgatóinkat, Exterde Tibor vagyok. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Szatmári Katalin. A közel-keleti konfliktus, valamint az orosz-ukrán háború és a béketárgyalások legfrissebb fejleményeiről élő híradásainkban hallhatnak. Most arról lesz szó, hogy a miniszterelnök szerint az Európai Uniónak el kell kezdenie visszafizetni a Covid-járvány alatt felvett hiteleket, így pedig nem szabad újabb hitelt felvenni Ukrajna megsegítésére. Orbán Viktor erről a Kossuth Rádiónak adott interjúban beszélt. Domalics András összefoglalója.
Nem jó, de javul a helyzet Brüsszelben, mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország című műsorában, miután Brüsszelben megvétózta az Ukrajnáról szóló közös nyilatkozatot.
Tegnap volt egy olyan megbeszélés, ahol a mostani menekültügyi szabályozás ellen lázadó 8-9 miniszterelnök volt jelen, magam is ott voltam. Pontosan szó szerint azt mondják, amit Magyarország 10 évvel ezelőtt mondott és csinált. Tehát nem kell megijedni attól, hogy egyedül vagyunk, mert előfordul, hogy mégis kiderül, hogy nekünk van igazunk. Ugyanez a történet játszódik most a háborúban.
A szemekben már lehet látni, hogy ez a háború elveszett, fogalmazott Orbán Viktor, aki szerint itt is eljön majd az a pillanat, amikor a magyar álláspont lesz a többségi.
Nem vagyunk többségben még, messze nem, hiszen tegnap is amellett foglalt állást a többség az államoknak, hogy a háborút folytatni kell, még több pénz, még több fegyvert Ukrajnának, de ez már nem ugyanaz a gránit szilárdságú vagy acélkeménységű közös akarat volt, mint korábban. Eljön itt is a pillanat, éppen úgy, mint a migrációban, amikor a magyar álláspont lesz az Európai Uniós közös álláspont.
Hiába beszélnek Ukrajna csatlakozásáról, tegnap Brüsszelben kiderült, hogy nincs pénz, mondta a miniszterelnök.
Tehát Ukrajna felvétele az egy óriási anyagi teher az Unió számára, és erre nincsen pénz. Mi erre az ő válaszuk? Hát akkor vegyünk föl hitelt, és abból vegyük föl az ukránokat. De én, nem én, hanem Magyarország azt hiszem nem tenni helyesen, ha közös adósságba keveredne bárkivel. És a korábban fölvett közös hiteleknek a visszafizetése is nehézséget okoz, és ilyenkor nem újabb hitelt kell fölvenni. Tegnap az is kiderült, amikor végigszámoltuk Ukrajna csatlakozásának, meg az ukrán hadsereg szerintük szükséges föntartásának költségeit, hogy a korábban, még a Covid idején fölvett hatalmas nagy hitel törlesztése most már kopogtat az ajtón.
A számítások azt mutatják, hogy az Unió teljes költségvetésének 20%-át viszi majd el a Covid idején felvett hitel és kamatainak visszafizetése, mondta Orbán Viktor, hozzátéve, ilyen helyzetben nem szabad újabb hitelt felvenni. Domonics András, Inforádió, 88,1.
Szlovákia a csütörtöki Európai Uniós csúcson ragaszkodott ahhoz, hogy a tagállamok önkéntes alapon vegyenek részt Kaja Kallas az EU külügyi főképviselőjének Ukrajna katonai megsegítésére vonatkozó tervében. Ellenkező esetben Szlovákia nem értene egyet ezzel a tervvel, közölte Robert Fico kormányfő. Petr Fiala cseh miniszterelnök azt mondta, Európa annak ellenére is megerősödve kerül majd ki az ukrajnai háború okozta válságból, hogy Magyarország nem támogatta az Ukrajnára vonatkozó közös nyilatkozatot. Kis Balázs tudósít Pozsonyból.
Senki nem kényszerítheti Szlovákiát arra, hogy a költségvetéséből a hazai prioritások rovására 250 millió euróért vásároljon fegyvereket Ukrajnának, hangsúlyozta Robert Fico kormányfő.
Členské krajiny Európskej únie majú rovnaký názor.
A miniszterelnök szerint a tagállamok véleménye megegyezik az Európai Unió biztonságának növeléséről, de eltér Ukrajna katonai támogatásával kapcsolatban. A jelenlegi szlovák kormány kezdettől fogva visszautasítja Ukrajna ingyenes katonai támogatását, és nem ad pénzt Ukrajna hadászati műveleteinek fedezésére sem, tette hozzá Fico, aki azt is elmondta, hogy az Európai Tanácsban mindig ragaszkodott ahhoz, hogy a határozatok tartalmazzák, a tagállamok maguk dönthetnek arról, hogy katonai támogatást nyújthatnak-e Kijevnek. Megjegyezte, ez a kitétel szerepel az Európai Tanács által csütörtökön elfogadott nyilatkozatban is, melyet Magyarországon kívül mind a 26 tagállam támogatott. Robert Fico elmondta, Szlovákiának ez újabb fontos lépés, ami garantálja számára szuverén külpolitikája folytatását az érzékeny kérdésekben is.
Samozrejme, že dobrovoľnosť iniciatívy využijeme a Ukrajine nepošleme ani cent.
Természetesen kihasználjuk, hogy önkéntes alapon működik a kezdeményezés, és egyetlen centet sem küldünk a költségvetésünkből Ukrajnának fegyverekre, de abban nem akadályozhatunk meg más uniós tagállamokat, hogy önkéntesen kétoldalú megállapodások révén segítsék Ukrajnát, jelentette ki Fico. Bár Magyarország ezúttal sem támogatta az Európai Tanács Ukrajnáról szóló nyilatkozatát, Petro Fiala cseh miniszterelnök szerint Európa erősebben kerül ki az ukrajnai háborúval kapcsolatos válságból. Kiemelte az úgynevezett tetrekészek koalíciójának közelmúltbeli megalakulását, amely szerinte fontos eleme a helyzet megoldásának. A cseh kormányfő úgy látja, van szándék a katonai támogatás fokozására is, és támogatják az Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője Kaja Kallas által előterjesztett katonai támogatási javaslatot. Magyarország ezt ugyan nem támogatja, de úgy gondolom, hogy Európa megerősödve kerül ki ebből a válságból, hangsúlyozta Petro Fiala. A cseh miniszterelnök továbbá méltatta, hogy a csúcstalálkozó következtetéseibe bekerült a migrációs politika szigorításáról szóló rész, amelyet európai államok egy csoportja, köztük Csehország is szorgalmaz. Kis Balázs, Inforádió, Pozsony.
Még idén közvetlen légijáratot indít a Wizz Air Budapest és India legnépesebb városa Mumbai között a hét mindennapján, és ezt hamarosan a magyar és az indiai főváros közötti összeköttetés követheti. Ezt kedden jelentette be az Indiában tárgyaló Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Várkonyi Gyula összefoglalója.
A kétoldalú kereskedelmi és gazdasági együttműködés sok haszonnal jár Magyarország számára. Erről Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszélt, miután Új Delhiben tárgyalt az indiai kormány tagjaival és több nemzetközi vállalat vezetőjével.
A legnagyobb indiai vállalatok sorra hajtják végre a modernebbnél modernebb beruházásaikat Magyarországon. Több tízezres nagyságrendben alkalmaznak Magyarországon munkavállalókat, és most már a termelés területéről egyre inkább eveznek át a kutatásfejlesztés területére, és a legmodernebb technológiák kutatásával és fejlesztésével kapcsolatos beruházásaikat hozzák el Magyarországra, és teremtenek munkahelyeket magyarországi kutatóknak és mérnököknek. A két ország közötti kereskedelmi forgalom rekordot dönt, idén nagyjából $1,5 milliárd körül lesz, és egyre több magyar vállalat találja meg a számításait ezen a hatalmas piacon. Az energiaitalokat gyártó Hell számára ez most már a második legfontosabb exportpiac, a Bonn Hungary 25 éve minden fontosabb hadipari és űripari fejlesztéshez szállít alkatrészeket ide, és az egészségipar terén is bizonyos szegmensekben magyar vállalatok már a piacvezetők közé tudtak beférkőzni.
Most pedig sikerült elhárítani az együttműködés egy fontos akadályát, vagyis a közvetlen légijárat hiányát is.
A Wizz Air megkapta az indiai kormány jóváhagyását. Még az idei esztendőben a Wizz Air Mumbai és Budapest között megindítja a közvetlen légjáratát a hét minden napján, és most már arról tárgyalunk, hogy Delhi és Budapest között is lehessen légjárat.
Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy Magyarország és India egyaránt tagja a nemzetközi béketábornak, és mind a két kormány patrióta politikát folytat. Ennek nyomán pedig kiváló együttműködés jött létre a két ország között a kölcsönös tisztelet talaján, ami igen nagy gazdasági haszonnal is jár. Várkonyi Gyula, Inforádió, 88,1.
Döntött a Bundestag, elfogadták az alaptörvényben rögzített adósságfék felpuhítását, németországi több száz milliárd eurót költ hitelből védelemre és fejlesztésre. Bauer Bence, a Matthias Corvinus Kollégium Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója szerint a döntéssel Németország csak elodázza problémái megoldását, ráadásul hosszú időre eladósítja magát. Varga Mónika interjúja.
Tudni kell, hogy az adósságféknek a lazítását még a 20. német Bundestag szavazta meg, azaz az a parlament, amelynek a mandátuma most véget ér, és 513 szavazatot kapott ez az alkotmányozó többség, a kétharmados többség, már 489 elég lett volna. Azaz csak 7 képviselő nem támogatta az uniópártok, a szociáldemokraták és a zöldek által kialkudott formulát.
Ugye korábban a zöldek azt közölték, hogy nem fogadják el majd az adósságfék szabály felpuhítását célzó alkotmánymódosítást, tehát akkor ezek szerint mégis rábólintottak. Mi volt az alkutárgya, mit kértek a zöldek a szavazatukért cserébe?
A zöldek a szavazatokat drágán adták. Hisz nem csak az, hogy az 500 milliárdos hitelfelvételben 100 milliárd klíma célokra költetik, hanem azt is belevetették a zöldek a kompromisszumos javaslatba, hogy a hadügyi kiadásokba beleszámít mindenféle távolabb kérdéskör is. Például az is, hogy akár belső infrastruktúrát javítsák, például az is beleszámít, hogy más megtámadott országok segítségére siessenek. Ez egyértelműen Ukrajnáról történő utalás. Azaz a zöldek ezeket mind el tudták érni, plusz a klímasemlegességet beleírták az alkotmányba, ami azt jelenti, hogy teljes mértékben a zöld akarat érvényesült, és a CDU beadta a derekát.
Tehát a zöld átállás tovább él majd Németországban?
Ez egyértelműen kijelenthető, és azt is el kell mondanunk, hogy végelhátatlan adósságokba bátorkozik most Németország. Nem tudjuk, hogy hol a vége, hisz ez a 500 milliárd plusz újabb 500 milliárd, ez csak a kezdet. Kivették a hadi költségeit az adósságfék rendelkezése alól, azaz nincsen már felső határ. Bármennyi hitet lehet már a jövőben fölvenni, nincsen vége. Már voltak olyan elemzések is, hogy 1,5 billió eurót számoltak ki, azaz 1500 milliárd eurót, és még tovább. Azaz nem tudjuk pontosan, hol ennek a vége, és el kell búcsúzni attól, hogy Németországban szolidan gazdálkodtak a pénzzel. Ugye a jelzőlámpa koalíció novemberben a pénz miatt bomlott fel, 20 milliárd euró miatt bomlott fel, akkor abban a szabaddemokraták nem járultak hozzá, hogy az adósságfék rendelkezéseit lazítsák. Most sokkal-sokkal nagyobb összegek forognak itt most a kockán, és a CDU ezt mind megszavazta a szociáldemokratákkal és a zöldekkel. Azaz egy informális, úgynevezett Kenya koalíció alakult most. Kenya ország színeiből fekete, vörös, zöld, és bár az alkudozás tárgya egy fekete-vörös koalíció, de a zöldek gyakorlatilag beleszólást kaptak minden fontos ügybe.
Azt lehet már tudni, hogy mire fordítják ezt a több 100 milliárd eurós fejlesztési csomagot, mert itt az infrastruktúra fejlesztéstől az adókedvezményekig számtalan dologról szó volt.
Ezt a politikusok még a mai napig nem tudják pontosan, és ez volt a kritika tárgya, ezt nem tudják egészen pontosan definiálni. Hisz az infrastruktúra költség az egy óriási tétel, és nyilvánvaló, hogy Németország infrastruktúrás lemaradásban van. De ugye azt is figyelembe kell venni, hogy az infrastruktúra beruházásoknak gyakran a bürokrácia, az engedélyeztetési eljárások hosszadalmas mi volta, és egyébként a lassú döntéshozatal is okoz problémát, azaz emiatt se tudják ezt ilyen gyorsan megcsinálni. És most ennyi pénz kerül a rendszerbe, ez nem mindenképpen azt jelenti, hogy ténylegesen a kitalált investíciókat tényleg végre is tudják hajtani. Azaz nagyon képlékeny, hogy egészen konkrétan mire költik a pénzt, és ez az, amit a kritikusok a leendő kormánypártok szemére vetették, hogy nem pontosan definiált adósságba kezdik Németország, főleg sürgős eljárásban tették ezt, de elvég nincsen sietségre ok, hogy még a régi parlamentnek kellett mindezt meghoznia, ez azzal függ össze, hogy az új parlamentben ez a három pártnak, feketéknek, a vörösöknek és a zöldeknek már nincsen meg a kétharmados többsége. Ez a fő kritika tárgya, hogy még a régi Bundestag szavazta ezt az alkotmánymódosítást meg.
Tehát az sem biztos, hogy ez a csomag majd enyhít a német gazdaság problémáin?
Nem tudjuk ezt kizárni. Nyilvánvalóan egy első rövidtávú hatás az mindenképpen pozitív, hisz ha ennyi pénz bekerül a rendszerbe, az mindenképpen gazdaságélénkítő hatása van, fölpörög, az ipar fölpöröghet, az investíciók tárgya. De ugye ez hosszú távon kérdés, hogy ezt milyen mértékben tudják finanszírozni, ne felejtsük el. Ezzel gyakorlatilag Németország GDP arányos államadósága, ami most 60-valahány% meredeken fölfele fog menni. És kérdés, hogy egyáltalán Németország tudja finanszírozni a kamatokat. Már most tudjuk, hogy a kamatoknak a mérték emelkedni fog. Azaz problémák, amik vannak Németországban, azt elodázták, és gyakorlatilag a jövendő generációkkal fizettetik meg. Ezért is volt az, hogy például a CDU ifjúsági szervezete élesen kritizálta ezeket a terveket.
Az alkotmánymódosítást a Bundesrátban is meg kell majd szavazni, ahol ugye a tartományi kormányok képviselői ülnek. Itt mennyire lesz könnyű a javaslat elfogadása?
Március 21-én pénteken várható ez a szövetségi tanácsülés, és az előzetes bejelentések alapján ugye itt tudjuk, hogy a tartományoknak, a kormányainak a delegáltja ülnek. Itt előzetes bejelentések alapján azokban a tartományokban, ahol ugye más jellegű párt is még kormányoz, mint a CDU, az SPD, meg a zöldek, ott általában koalíciós szerződés tárgya az, hogy hogy szavaznak a Bundesrátban. Tudjuk, hogy kettő olyan kormányzat van, ahol az FDP-s benne van, Sachsen-Anhalt és Rajna-Vidék-Pfalz, kettő olyan, ahol a BSZV is benne van, Brandenburg, Türingia, és kettő olyan van, ahol a balpárt is benne van, Mecklenburg, Előpomeránia és Bréma. Ők mindenképpen már mondták, hogy nem szavazzák meg. És a döntő szavazat az a Bajor, ahol pont hétfőn állapodtak abban meg, hogy elvileg megszavazzák. Azaz, ha jön ez a forgatókönyv, amit most felvázoltam, hogy a nevezett 6 tartomány nem szavazza meg, akkor meg lesz ott is a kétharmados többség, és nincsen már akadály annak, hogy ez a nagy adósságcsomag ténylegesen implementációra kerüljön.
Bauer Bencét, a Matthias Corvinus Kollégium Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatóját hallották.
Világtükör, az Inforádió külpolitikai hírmagazinja.
Donald Trump szerint érvénytelenek az elődje által adott elnöki kegyelmek. A mostani elnök szerint egy automata aláírási rendszer miatt érvénytelenek a papírok, és Joe Biden nem is tudott róla, mit hagyott jóvá. Bírálói ezt vitatják. Svetnik Endre összefoglalója.
Joe Biden távozásakor hozott összes kegyelmi döntése érvénytelen, mert a volt elnök úgynevezett autópen, automata toll eszközzel írta alá azokat. Ezt állítja Donald Trump, aki szerint a mechanikus aláíró berendezés használata kérdésessé teszi Biden döntéseinek legitimitását. Joe Biden utolsó hivatali napján szokatlan módon megelőző kegyelemben részesített többeket, köztük a fiát, és a Trump hívő 2021. január 6-ai kongresszusi ostromát kivizsgáló törvényhozói bizottság tagjait. Államszuszék Joe kegyelmei a politikai gengszterek nem külön bizottságának és sokaknak másoknak érvénytelenek, semmisek, és nincs további erejük, mert tény, hogy autópennel írták alá azokat, írta az elnök a közösségi oldalán. Mindez azt jelenti, folytatta, hogy Joe Biden semmit sem tudott róluk. A szükséges kegyelmi iratokat nem magyarázták el neki, és ő nem hagyta jóvá azokat, tette hozzá. Trumpot azért bőszítette fel a január 6-ai bizottság tagjainak adott védelem, mert szerinte azok megsemmisítették az ellene és más általa ártatlannak nevezett emberek ellen folyt vizsgálatok, megfogalmazása szerint boszorkányüldözés bizonyítékait. Az elnök szerint a kegyelmek érvényessége kérdésében bíróságnak kell állást foglalnia. Az autópen egy fémkarokból álló robotikus eszköz egy tartóval, amely megtanulja a célszemély tollvonásait. Az eszközbe egy tollat helyeznek, és azzal automatikusan vagy az aláírótól fizikailag távol is alá lehet írni dokumentumokat. Trump bírálói szerint az ifjabb George Bush elnök által 2005-ben bekért és az igazságügyi minisztérium által kiadott állásfoglalás szerint kötelező jogi erővel bírnak az autópennel aláírt dokumentumok. Az elnöknek nem kell személyesen végrehajtania az általa jóváhagyott törvény aláírásának aktusát ahhoz, hogy a törvény hatályba lépjen. Az elnök utasíthat egy beosztottat arra, hogy az ilyen törvényen elhelyezze a kézjegyét, például autópen által, olvasható az igazságügyi minisztérium említett hivatalának oldalán. A többoldalas állásfoglalás megengedő módon értelmezi az aláírás fogalmát, és az amerikai történelemben előfordult precedenseket említve azt mondja, hogy az illetékes személy nevében eljáró másik személy is aláírhat, viszont a felelős mindig az, akinek a nevében történt az aláírás. Barack Obama 2011-ben bírálatokat kapott, mert egy tanácsadójának engedélyezte, hogy első ízben autópennel írja alá egy törvény meghosszabbítását. Bár elnökök sora használta már az eszközt, a konzervatív Heritage alapítvány elemzése szerint Joe Biden több ezer oldalt írt így alá, miközben a kegyelmet az alkotmány szerint csak maga az elnök gyakorolhatja és nem delegálhatja azt. Az alapítvány szerint egyes kegyelmi kérvényekre olyan napokon került fel Biden aláírása, amikor nem is volt Washingtonban. Maga Donald Trump azt mondta, hogy ő is használt autópent, de csak úgymond kevéssé fontos papírok esetében. Svetnik Endre, Inforádió, London.
Mélypontra 29%-ra esett a demokrata párt népszerűsége az Egyesült Államokban, derül ki a CNN által készített felmérésből. A közvéleménykutatás rávilágít, hogy a válaszadók szerint rossz irányba halad a párt, és az is megosztotta a szavazókat, hogy a demokrata képviselőknek együtt kellene működniük a republikánusokkal. A részletekről Varga Mónika kérdezte Magyarics Tamás külpolitikai szakértőt, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzorát.
Ennek a folyamata már korábban megkezdődött, és a demokrata párton belül az olyan nagyon befolyásos ideológusok, vagy akár kampánymenedzserek, mint James Carville, aki 1992-ben Clintonnak volt a kampánymenedzsere, felhívta a figyelmet, hogy gyakorlatilag a demokrata párt ketté vált olyan szempontból, hogy van egy centrista vonulat, és van egy baloldali progresszív vonulat. Ez a baloldali progresszív vonulat, zöldek, ez a szocialista demokraták, és így tovább. Félig meddig a pártot foglyul eltették, vagy túlszul eltették az utóbbi években. Elég erősen elvitték a bal felé. Ez a Green New Deal-től kezdve elég sok olyan kezdeményezés volt, ami ebbe az irányba mutatott, és ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy a demokrata párt elvesztett nagyon sok támogatót. A másik oldalon viszont szerint az elit volt az, amelyik nagyon sok embert elrettentett, a keleti nyugati parti elit, amelyre az emberek többség úgy tekint, hogy úgymond lenézik a köznapi embereket, olyan ügyekkel foglalkoznak, és olyan ügyeket erőltetnek, amelyek nem igazán foglalkoztatják az embereknek a többségét. Tehát magyarul a demokrata párt egyfajta ideológiai és egyéb válságban van, és úgy tűnik, hogy ez a válság kicsúcsosodott természetesen a vereségben, most a vereség okait keresik, illetve abban, és ez a felmérés is rámutat erre a tényre, hogy nem akarnak nagyon együttműködni a demokraták a republikánusokkal, illetve ez a kemény maga szeretné elérni, hogy semben nem működjenek együtt a demokraták a republikánusokkal, mindenbe ellenezzék Trumpnak a politikáját, és ez újabb, úgymond szakadást eredményezett bizonyos szempontból a párton belül, hiszen legutoljára a 10 demokrata szenátor együtt szavazott a republikánusokkal, hogy az adósságplafont úgymond megemeljék, és ne legyen kormányzati leállás. És itt nem csak arról volt szó, hogy a szenátoroknak egy része a republikánusokkal szavazott, amire erre nem volt példa korábban, és főleg Chuck Schumer, a demokraták kisebbségi vezetője volt az, aki nagyon sok embernél meglepetést keltett, hogy a republikánusokkal szavazott, és látszik egy ellentét a kongresszusi demokratákon belül, hiszen a képviselőház kisebbségi vezetője, Kim Jeffries, nagyon sokatmondóan nem volt hajlandó kommentálni Schumernek az együttműködését, illetve hát azt jelezte, hogy ő ezzel nem ért egyet. Tehát a demokraták egyfajta ideológiai válságban vannak, másodszor taktikailag nem olyan tudják, hogy most mit csináljanak, hogy támogassák-e Trump olyan politikáját, vagy politikáit, ami végül is népszerű az emberek körében, vagy pedig mindent élből ellenezzenek. És hát ez vezetett ahhoz, hogy ilyen például a demokratáknak a megítélésen rossz a felmérések szerint.
A CNN felmérése arra is rámutatott, hogy a szavazók szerint nincs a demokrata pártnak egy egyértelmű vezetője. Ez is hozzájárulhat ezekhez a rossz adatokhoz, számokhoz?
Igen, nyilvánvaló, hát általában annak ellenére, hogy az amerikai pártstruktúra teljesen más, mint az európai. Tehát a demokrata országos bizottságnak a vezetője egy szürke bürokrat általában, mint a republikánusoknak. Tehát általában a pártnak idézőjelben a vezetője, vagy maga az elnök, ebben az esetben ugye a demokratáknál erről nem beszéltünk, vagy pedig egy olyan kiemelkedő politikus, aki potenciálisan elnök jelölt lehet, vagy pedig hát a szenátusba olyan rangot hívott ki, de ahogy előbb említettem, Chuck Schumer, a szenátusi kisebbségi vezető, most elég éles támadásoknak van kitéve, a kongresszusi vezetők közül mindent a nagy öregek már nem nagyon tudnak irányítani, főleg idézőjelben az ifjú törökök miatt. A párton belül ott sincs igazi vezetés. A volt jelöltek, tehát az elnök jelöltek, hát egyértelműen nem azok a kaliberek. Szóval jelen pillanatban valóban egy vákuum van a demokrata vezetésen belül, majd megtudjuk, hogy egy-két éven belül kiemelkedik-e valaki, vagy esetleg befut valaki olyan, aki jelen pillanatban még nem is tudunk, hiszen hát volt ilyen eset annak idején Jimmy Carter ismeretességből bukkant föl, vagy akár Bill Clinton is. 1988-ban senki nem tudta az, hogy ki az a Bill Clinton idézőjelbe. 92-ben mégis nyert elnökséget. Tehát idő van még a demokratáknak, de ez ideológiailag kellene tisztázni egy-két dolgot, és másodszor pedig a párton belül erőviszonyokat kellene úgy alakítani, hogy középre menjen inkább, és ne pedig még inkább arra.
Magyarics Tamás külpolitikai szakértőt, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzorát hallották. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Szatmári Katalin nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.